Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Hidán Csaba történésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Dr. Hidán Csaba történészt, akivel a mai napon arról beszélgetünk, hogy az a szentírási idézet, amit választott nekünk, vajon milyen üzenetet hordoz számára.
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és Máté evangéliumából választottam egy idézetet, ami így szól. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Régészként, kutatóként, tanárként, harcművészet oktatóként úgy gondolom, hogy az öncélú tudás és erő soha nem vezet jóra, hanem akkor jó, hogyha mások számára továbbadjuk, tanítunk, oktatunk. Ugyanúgy, ahogy a gyertya a házban levőknek világít, nem önmagának ég. És nyilvánvaló erre nem pályám kezdetén jöttem rá, hanem az évek során. Viszont azt fontosnak tartom, hogy az ember ne azért kutasson, hogy egy gőgös tudós váljon belőle, ne azért gyakorolja a harcművészeteket, hogy egyszerűen csak erőre tegyen szert, amely vak.
Az ön életében tud-e olyan konkrét élményre, eseményre utalni, amikor ennek a tudásnak az átadása megjelent? Volt-e ilyen konkrét élmény? Nyilván sok volt ilyen, de ki tud emelni egyet?
Hál' Istennek valóban több volt. Két esztendővel ezelőtt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében egy erdélyi körúton voltam, előadó körúton, honfoglalásról beszéltem, honfogló viseletben voltam, fegyverzetben, nem csak beszélek, amiről szoktam előadást tartani, hanem mutatom is, és egy fiatal asszony odalépett hozzám, hát nálam fiatalabb volt, és mondja, hogy jaj, ő történész, és örül, hogy lát, mert 15 esztendővel ezelőtt látta a Duna televízióban a sorozatomat, és akkor döntött el, akkor még gimnazista volt, és eldöntötte, hogy ő történész és régész lesz. Én személyesen őt nem ismertem, ő sem ismert soha, de két évvel ezelőtt így találkoztunk. Tehát ez egy mondhatni meghatározó élmény volt számomra, hogy a filmsorozatom alapján lett valaki régész és történész Kolozsváron.
Hogyan alakult a pályája, egyáltalán a téma iránti érdeklődés? Gyerekkorában kik voltak azok a személyek, akik e felé irányították a figyelmét?
Természetesen először a szüleim, hiszen jó értelemben minden a családban kezdődik el. Attól függ, szokták mondani, néha közhelyi is válik hozzá az a 7 év gyerekkor vagy a gyerekszoba, de azt hiszem, hogy valóban meghatározó szerepe van a családnak. Tehát mai napig hálával tartozom édesanyámnak, édesapámnak, a testvéremnek, hogy mindig is meséltek nekem, segítették a tanulmányaimat, és ez indított el ezen a pályán. Ugyanakkor hálával tartozom tanáraimnak, általános iskolás tanáraimnak, a gimnáziumban a tanáraimnak, mert nyilvánvaló, ha ők nem megszerettetik, nem megerősítik az én érdeklődésemet, hanem esetleg elvadítanak tőle, mert sajnos ilyen is előfordul, akkor nem lett volna belőlem az, aki most vagyok. Azon kívül köszönetet mondhatok a helynek, Kolozsvárnak, a kisebb közösségnek. Én a Hóstádban gyerekeskedtem, ami már nem létezik. A 80-as évek második felében lerombolták, földeltették egyenlővé, ez a beletartozott a falurombolás, városrombolás időszakába, programjába annak idején, amit a kommunista diktatúra művelt az erdélyi falvakkal és városokkal. Viszont az egy olyan közösség volt, ami megint meghatározó volt számomra. A hóstátiak, ők kertészek, és nem is annyira Bocska István, hanem első Rákóczi György fejedelem hajdúi voltak, leginkább hajduk leszármazottai voltak a hóstátiak, akiket abba a városrészbe telepítettek le. Na most én református vagyok, református volt a közösség is, de nyilvánvalóan meghatározó volt számomra, nagyon jó lelki pásztoraink voltak. Azon túl, hogy jártunk KT órára, hogy hát nálunk reformátusoknál KT órára járunk, és nem csak ugye az igét magyarázták. Nem csak tanultuk a KT-t, hanem olyan címen, hogy na gyertek, megmutatjuk Kolozsvár vallásos emlékeit, valójában tartottak nekünk magyar történelem órát. Magyar történelem órát, helytörténetet, végigjártuk a várost, és hogy Bocska István, Mátyás király, akkor Mátyás király után Hunyadi János, olyan magyar történelem órát tartottak nekünk, amit az iskolában annak idején tilos volt. Nyilvánvaló, ez is erősítette a kötődésünket, erősítette a szemléletünket, világnézetünket. Hálával tartozom nekik is. Később jó sorsom úgy hozta, hogy jó tanáraim voltak az egyetemen is. Volt, aki inkább csak a szakmát tanította, de volt, akitől szeretetet is kaptam, és a szakmának a szeretetet is elsajátítottam. Ez megint hasznos volt, hiszen úgy gondolom, hogy, és ezt tapasztalat alapján mondom, mind hajdani diákként, mind mostani oktatóként, hogy aki nem szereti, amit kutat és amit tanít, valójában annak igazi jó mestere soha nem válhat. Vannak ismerőseim közül gőgös tudósok, akik a tudományos objektivitás nevében roppant távolságot tartanak mindenkitől. Jól képzettek, okosak, de valahogy a diákok az jó óráikra nem szeretnek bejárni. Ha az ember szeretettel fordul a tárgy iránt, és a diákjai iránt is, valahogy oldottabb a hangulat, és talán jobban meg is jegyzik.
Ezek a történelem órák valóban nem csak azoknak a figyelmét tudja felkelteni, akik szakértői a dolognak, vagy akik hallgatói, hanem azok, akik nem értenek hozzá. Ezt a habitust honnan örökölte, hogy nem pusztán egy, ahogy mondta, egy objektív szemszögből áll hozzá ehhez az egész tudományákhoz, hanem ilyen formán is művelője?
Szerintem Erdélyből gyerekkoromból. Gyerekkoromból, hiszen szüleimtől is azt láttam, hogy egyrészt, hogyha valaki nem jó ember, abból nem lehet jó szakember. Másképpen pedig lehet valaki jó közepes szinten egy szakember, akár sokat is kereshet vele, de tulajdonképpen az ismereteim szerint az igazi jó művészek, de akár a műszaki területen a feltalálók, mérnökök is szerették azt, amit csinálnak. Nem pusztán azért, mert egy sikeres pálya volt az övéké. Természetesen szakmai felkészültség kell. Tehát szakmai objektivitás, tárgyi tudás. De ahhoz, hogy valaki jó könyvet írjon, vagy főleg jó tanár legyen, ez nem elég. Ez nem elég. Ahhoz szeretni kell azt is, amit kutat, és szeretni kell azokat is, akiknek átadja. De ugyanezt tapasztaltam harcosként. Én amióta tudom magam, vonzottam a harcművészetekhez. 34 év óta tanulom és tanítom a harcművészeteket.
Milyen harcművészeteket?
Szabjavívás és katonai közelharc. Szabjavívással kutatóként is foglalkoztam, hiszen az első munkahelyem az Országos Testnevelési és Sportmúzeum volt, harcművészetkutató voltam. Az Aranyszabja Történelmi Vívóiskolának az alapítója is vagyok. Na most hosszú éveken keresztül foglalkoztatott az a dolog, hogy miből születik a bátorság, vagy mi a bátorság. És mind régi mesterek, most régi mesterek alatt értem, akár 2000 év előtt meghalt mestereket is, akár mai mesterekkel való beszélgetésünk alapján, tulajdonképpen az szűrődött le, hogy a bátorság nem a gyávasság ellentéte, hanem a bátorság a szeretetből fakad. Tudjuk, nem öncélú. Az igazi bátorság nem öncélú. A vakmerőség, a kivagyiság, modern szóval úgy is mondhatjuk, a macsóság az öncélú. Az igazi bátorság mindig valakiért, valakikért van. Hiszen ha megnézzük Hunyadi Jánost, vagy még inkább második Rákóczi Ferencet. Második Rákóczi Ferenc egy mélyen hívő vallásos ember volt, és mégis a szabadságharc élére állt. Második Rákóczi Ferenc megtehette volna, hogy gazdag hercegként Magyarországtól távol éljen fiatal feleségével, gazdagságban, és élje az arisztokraták gondtalan, tékozló életét. Nem, hazajött, a szabadságharc élére állt, és vállalta a száműzetést is, mint halálig. Tehát a bátorság az valakikért van, az igazi bátorság. Ha megnézzük az 1848-49-es hősöket, valójában, amikor elítélik őket, mondhatták volna, hogy szánjuk, bánjuk, azok a kutya rebellis magyarok megtévesztettek minket, hiszen köztük volt olyan, aki született német. És nagyon is hivatkozhatott volna, hogy hú, megtévesztették őt, hiszen nem is tud magyarul. Valóban volt ilyen köztük, aki nem is tudott magyarul. A vezényszavakat is fordították neki, mert olyan németesen ejtettek ki, hogy a katonák nem értették jól meg. De nem, ők mind halálig vállalják. Ők egy közösségért, egy hazáért, a magyar hazáért tették, és tették ezt egészen halálig. És ebből gondoljuk, nem csak én, tehát volt japán karate mester, volt magyar kungfu mester, vagy volt egy angliai angol kungfu mester, és valahogy erre a következtetésre jutottunk. Akitől a minősítést kaptam, a harcművészeti minősítést, egy hongkongi Shaolin főpap, tehát kungfu mester, és a vele való beszélgetés során is tulajdonképpen ugyanez volt az eredménye. Hogy az igazi bátorság valaki kért, valakiért, esetleg az anyaföldért, a hazáért van, nem önmagunkért. Ehhez még egy érdekes gondolatot fűznék, hogy ez mennyire tulajdonképpen kontinenstől, vagy ha úgy tetszik, anyanyelvtől, vagy kultúrától független. Az ókorban a spártai harcosok, ha elvesztették csata közben a sisakjukat és a mellvértjüket, ezért később nem részesültek büntetésben, dorgálásban. De ha a pajzsukat elvesztették, szigorúan megbüntették őket. Tudja ön miért? Mert a sisak és a pajzs az passzív védőfegyver, csak a harcos fejét és testét védi. A pajzsal védem a mellette álló társamat is. A pajzsal a társát is védte. Ezért nem volt szabad elveszteni. Szerintem harcművészetek lényege itt van. Mert azt, hogy hogyan kell harcolni, sok mindenkinek megtanítható. Nehezebb megtanítani, hogy miért és mikor.
Hogyan lehet egyébként magán a technikai dolgokon túl ezeket az érzéseket is átadni és belevinni a harcművészetnek a művelésébe, tanításába?
Úgyhogy nem csak beszélni róla, hanem csinálni is. Uh-huh. Amikor óráimra középkort tanítok, Károly Gáspár Református Egyetemen tanítok, és középkort, magyar középkort, magyar fegyver és hadtörténetet, illetve Kelet-Európát és keleti népeket. Néha meghívom a diákjaimat hozzám a kertbe. Nyilazunk. Páncélba tartok bemutatót nekik, lóháton is tartok bemutatót nekik, és ők látják, hogy nem csak beszélek róla, hanem csinálom is. Tehát, hogyha elmondom, hogy valamilyen felszereléssel mit lehet csinálni, akkor nem csak az íróasztal mellől mondom, hanem meg is mutatom nekik. Vagy hogyha beszélek egy erdélyi várról, akkor én jártam is ott. Nem csak könyvekből, vagy annak idején, amikor a doktori disszertációmat írtam Szent László freskókról, javarészt a disszertációm a Szent László freskókról szólt, ahova sikerült eljutnom, elmentem és személyesen megnéztem. Tehát nem csak szakirodalomban néztem utána. Nagyon nagy élmény volt, mert sokkal többet láttam így a helyszínen, mint amennyit különben egy kiváló könyvbe olvastam volna, vagy láttam volna.
Egészen más benyomások érik az embert.
Teljesen más. Teljesen más. Pontosabban nem teljesen más, hát nyilvánvaló ugyanazt látjuk, de megint más, amikor állok egy templomba a valóságos freskó előtt. Most akár Erdélyben, akár Felvidéken. Lehet érezni, hogy az ott lakók számára készült. A mester ott alkotta meg. Nem mintakönyvből, nem egy központi könyv alapján, mert van, akik azt állítják. Persze nem találtak erre objektíven, nem utal semmi, csak kitalálják, hogy... Nem. Ahhoz, hogy épüljön egy templom, vagy elkészüljön egy freskó, több dologra van szükség. Elsősorban a helyi közösségnek az igényére. Nem lehet erőszakkal a központból azt mondani, hogy Márti Székelydáján, egy nagyon kicsi falu Székelyföldön, Isten háta mögötti falu, már pedig ott fessetek a templom falára egy nagyméretű Szent László freskót. Nem a 21. században élünk, amikor rögtön e-mailen küldik a parancsot, vagyis rögtön a paramétereket is. Középkorban vagyunk. Az emberek igényelték. Az emberek hittek benne. A freskón keresztül tanultak. A freskón keresztül, úgy is mondhatom, akár a Szent beszélt hozzájuk, hiszen a történetét látták. Szent László történetét. Volt rá igényük. Kettő, meg tudták valósítani, tehát volt egy gazdasági erejük is. Most egész más azt, ha ott a helyszínen látom, mint sem Budapesten egy jól fűtött szobába, kinyitok egy könyvet, ami szép, fontos, hiszen elsősorban nagyon sok ember ezáltal ismeri meg. De hogyha az ember már tanít róla, akkor lehetőség szerint nézze meg az eredetit.
Valójában hogyan lehet a mai fiatalokhoz ezt a témát mondjuk közelhozni?
Elsősorban én a személyes találkozásban hiszek. 2,5 éven keresztül Duna Televíziós voltam, sorozatot készítettünk, mert ez ugye eljut sokkal több mindenkihez, mint sem akivel személyesen lehetséges találkozni. Viszont szerintem semmilyen gép, semmilyen számítógép vagy modern kütyű nem pótolja az embert. Nem pótolja az embert, és általában edzéseimre is, a vívóedzésekre, meg közelharci edzésekre olyanok jönnek, akik láttak egy-egy bemutatón, vagy beszélgettünk. Kicsit sajnálom, hogy a Facebook alapján nem, mert azért használjuk, mert 21. században vagyunk, vagy honlapunk is van, de egy ember sem jött az alapján. Viszont személyes találkozó alapján sokan. Uh-huh. Tehát szerintem a személyes példa.
Uh-huh. Volt-e olyan az életében, amikor ez a fajta bátorság, amiről beszélt. Ugye ez a bátorság nagyon sokszor nem csak bizonyos harcos szituációkban jelenhet meg, hanem az életünk nagyon sok területén, amikor nem csak magunkra kell gondolnunk, hanem másokra is. Mi az, ami ebben megtartotta a hitét, hogyha volt esetleg olyan helyzet, amikor kihívásokkal, nehéz feladatokkal találkozott? Mi az, ami tovább vitte, tovább lendítette ezeken a feladatokon, nehézségeken?
Egyrészt a hit ebben, talán abban, hogy ugye vallásos rádióban vagyunk, és nekem például, ami legjobban tetszik egy személyes Jézus Krisztusban, hogy jó. Egyszerűen, hogy jó. Tényleg számomra a jóság. Egy alap. Alap. És talán az egész eddig életem, úgy szoktam mondani néha, amikor egy mondjuk kecsegtető ajánlatot kapok, csak esetleg valamilyen dolgot meg kéne tagadnom a korábbi életemből, akkor azt mondom, hogy sem az őseimet, sem a fiamat nem köpöm szembe. Nem lehet. Nem lehet. Az embernek van egy útja, akár kitérőket is tehet, akár esetleg megpróbálhat átugrani bizonyos szakaszokat, de utána akkor egy idő múlva valószínűleg vissza kell térnie, és újból bejárnia azt. Hm. És ez nyilvánvaló, többször megbotlunk, hiszen emberek vagyunk. De talán az. Nyilván valamikor az ember fiatal, akkor nem egészen így látja a dolgokat, és többfele próbálkozunk, és ez így helyes. Mert egyből senki nem találja meg a saját életpályáját. Van, aki soha. Tulajdonképpen sajnálom azokat, és talán nem is hibásak ők azért, mert a körülmények is lehetnek olyanok, nagyon sanyarú körülmények, de szerintem, hogyha valakinek így kialakul, akkor az lehet jobb, lehet rosszabb. Most az én életemben is nem egy nagyon jó időszak volt a 2015-ös év, de egyszerűen vállalni kell az eddigi utat és az eljövendőket.
Az ön életében a hazaszeretet hogyan van jelen? Nyilván a szakmáján, a munkáján, a hivatásán keresztül, mint magánember, hogyan vélekedik erről?
Szerintem az emberi értékek között, hogyha buta dolog, de hogyha 10 legfontosabb értéket felsoroljuk, a hazaszeretetnek mindenféleképpen ott kell lennie. De egyrészt ugye, mi célra vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ért a másik áron után szabadon, valahol otthon legyünk benne. Az ember nem választja meg, hogy hova szülessen bele, de beleszületik. Egy családba, egy falu közösségbe, egy városba, egy hazába, egy nemzetbe. Most nyilvánvaló, hogy különböznek, nem lehet egyiket sem a másik elé helyezni. Amit például nagyon nem szeretek ebbe a modern világba, és sajnos az utóbbi év kapcsán rengetegszer előjön, csupán ennyiben érintsük a politikát, másban ne, a kettős mérce. Tehát ahogy például Magyarországot kezelik különböző fórumokon. Szerintem, ha minden ember kellőképpen szereti a hazáját, és az teljesen mindegy, hogy német, vagy magyar, vagy olasz, vagy szíriai arab, akkor vállalja is azt. Ugyanúgy, ahogy az ember önmagát is, vagy a gyerekeit vállalja, és számomra furcsa, hogy van, akinek nem jelent semmit, és nagyon könnyen változtatja akár nemzetiségét, akár hazáját, akár vallását. Hiszen valahova beleszülettünk. Nyilvánvaló, ez nem érdem és nem bűn. De ha megnézzük, egy átlagos magyar emberként, hogy mennyi mindent kaptunk a hazánktól, mennyi mindent kaptunk a történelmünktől. Legyen ez akár a népköltészetünk, hiszen a magyar népköltészet csodálatos. Néptáncaink. De ugyanakkor az anyanyelvünk, hiszen a magyar nyelv az csodálatos. A történelmünk. És hogyha végigtekintek, hogy a Közép-Európában tulajdonképpen soha nem volt nyugodt az élet. Ez nem Svájc, hogy a hegyek mögé el lehet rejtőzni egy fensíkon, vagy egy völgybe, és akkor nyugodtan éljük a háborítatlan életünket. Kárpát-medence, ha keletről nézzük, kelet vég, ha nyugatról nézzük, nyugat vég. De hogyha innen vég, onnan vég, akkor valaminek a közepe is. Ebből logikusan következik, hogy ha kelet vég, nyugat vég, akkor mind a kettőnek a vége, akkor valaminek a közepe is. És nem hiába, nem én találtam ki, hogy Közép-Európa. Na és Közép-Európának pont Magyarország, a Kárpát-medence a központja. És itt létrejött egy csodálatos kultúra, sosem volt egy mondjam úgy könnyű vidék. Átjáróház is volt. De nézzük meg, hogy őseink mindig kiálltak, megvédték ezt a hazát. Olyankor is, amikor a papírforma szerint nem lett volna esélyük. De vállalták. Szent László nagy király volt, Magyarország regionális nagyhatalom volt akkor, nyilvánvaló, hogy Szent László kiállt. Hunyadi János korában is, viszont később, akár Bocskai István, vagy már említettem második Rákóczi Ferenc, vagy hogyha közelmúlt történelmét nézzük, 1956. A Korvin közi fiúknak papírforma szerint esélyük nem volt a szovjet hatalommal szemben. Mégis sikerült nekik többször győzni. Jó, utána eltaposták a túlerő, eltaposta a forradalmat, de a Korvin közi fiúk példája számomra a mai napig a hazaszeretet és a bátorságnak egy példája. Beszéltem Pongrácz Gergő bácsival egyszer, amikor már visszatért a hazába, és az mennyit egy meghatározó beszélgetés volt számomra, hiszen megkérdezte tőle valaki, hogy ugyan már, amikor nyugatra menekült és minden, miért nem illeszkedett be ott a nyugati életbe, amerikai életbe, és gyűjtött volna vagyont, és felejtette volna el mindezt, mert akkor sokkal könnyebb élete volna, és ezt válaszolta. Tudod, fiam, én már öreg ember vagyok. Nem sokára meghalok. És hogyha majd találkozok azokkal a fiúkkal, akik ott meghaltak a barikádon, és hogyha én közben vagyont gyűjtöttem volna, és gazdag ember lettem volna, és nem törődtem volna mindennek az emlékével, azok a fiúk rám néznek, és azt kérdezték volna, és Gergely, ennyi. Tehát ők is kitartottak, pedig valószínűleg Szent Lászlónak vagy Hunyadi Jánosnak könnyebb volt. Rákóczi Ferencnek már nehezebb, Bocska Istvánnak nehezebb, és a Korvin közi fiúknak még nehezebb. És mégis vállaltak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Dr. Hidán Csaba történésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Ország és önfelajánlás Mária szeplőtelen szívének. Legszentebb Szűz Mária, Istennek szent anyja és a mi anyánk. Első szent királyunk, Szent István példájára, szeplőtelen szívednek ajánljuk magunkat, országunkat, és benne a Magyar Mária Rádiót, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a te egyszülött fiadhoz, és Isten egyszülött fiához, általa és vele pedig az örök atyához. Így járunk a hit, a remény és a szeretet fényében, hogy a világ felismerje, hogy Krisztust az atya küldötte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az ő követei, hirdetjük őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig. Szeplőtelen szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és feltámadásának tanúiként az atyához megyünk, a legszentebb szent háromság tiszteletére, akit imádunk, dicsérünk és magasztalunk mindörökkön örökké. Amen.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.